Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Jó volt látni ezt a csapatot, és már most nagyon izgalmas, hogy milyen lesz a tábor, és egészen biztos, hogy szuper jó lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a zsidókhoz írt levélnél, és a 11. résznek a 30. versét fogjuk felolvasni, és az Úr és az ő igéje iránti tiszteletből kérlek benneteket, hogy állva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát zsidókhoz írt levél, 11. rész, 30. vers. Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Úrunk, hálát adunk a Te igédért, és köszönjük, hogy a Te igédben van az élet, a Te igéd, ami tanít bennünket, ami változtat bennünket. Szeretnénk megnyitni a mi életünket most is, és minden napon, Uram, a Te igéd előtt. Kérünk Téged, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket. Amen. Foglaljatok helyet. Az emberekben benne van a szabadság iránti vágy. Ugye tegnapi napon pontosan ezt ünnepeltük az országunkban. Egy olyan időszakot, egy olyan eseményt, amikor a népből úgymond ez előjött, ez a vágy. És amikor ez előjön, akkor nagyon nagy dolgok tudnak történni, hatalmas dolgok tudnak történni. Bár azt is látjuk a világtörténelemben, és a magyar nép történelmében, és az izraeli nép történelmében is, hogy vannak olyan időszakok, amikor ez valahogy egy kicsit úgy meglanyhul, ez a szabadság iránti vágy, és inkább a beletörődömség, az úgymond beleszürkülés a dolgokba zajlik. Isten népénél is látunk ilyet, amikor még azt is megfogalmazza Isten népe, hogy vágyakozik visszamenni a szolgaságba. Mert az valahogy egyszerűbb volt, valahogy az könnyebb volt. És hát a magyar nép életében is vannak olyan időszakok, amikor hát csöndben tűrte mindazt, amit tettek velem. Időnként pedig előjön, ott van az életünkben ez a vágy. Egy kérdés, hogy itt ezen a világon fizikálisan lehet-e teljesen szabadnak lenni. Azt gondolom, hogy ha úgy a történelmet komolyabban megvizsgáljuk, akkor talán mondhatjuk, hogy nem nagyon. Tehát nem nagyon tud lenni egy nép mindentől független ebben a világban. De azért nyilván vannak különböző fokozatok. Amikor Isten igéjét nézzük ebben a tekintetben, akkor lelki értelemben is ugyanezt mondja az ige. És lelki értelemben is bátorít bennünket arra, hogy akarjunk szabadok lenni. Hogy menjünk oda az élő Istenhez, és kérjük, hogy legyen szabad a mi lelkünk, a mi életünk. És erre viszont biztosan tudom mondani, hogy erre van lehetőség. Ugye azt mondja Isten igéje, hogy olyan nincs lelki értelemben se, hogy semmitől nem függesz. Olyan nincs, hogy Istennek se engedelmeskedsz, és közben pedig a gonosz erőknek sem engedelmeskedsz, hanem te csak úgy sterilen vagy ebben a világban. De azt mondhatjuk viszont a világi példával ellentétben, hogy itt van egy olyan oldal, ami igazán jó, és ahol megélhetjük azt a szabadságot, amire teremtettünk. Földi életünkben talán nincs ilyen, de lelki értelemben van ilyen. És amiről ma lesz szó, az részben ezt is fogja érinteni. Kiosztottam mindenkinek egy kis vázlatot, ezt legfőképpen azért osztottam ki, hogy ez emlékeztessen benneteket. Ezekről a dolgokról szeretnék szólni, illetve ha valaki gondolja, egy-két dolgot, egy-két szót, gondolatot föl lehet írni, hogyha valami fontossá vált a számodra. Talán rájöttetek, hogy folytatjuk a Józsuénak a történetét. Legutóbb, két héttel ezelőtt volt Józsué története itt az igében, és akkor arról beszéltünk, azt néztük meg, hogy hogyan készíti föl Isten az ő népét arra, hogy bemenjenek abba az ígéretbe, amit ő megmondott, amit ő megígért. Ezért is adtam azt a címet, hogy az ígéretnek az elfoglalása, az indul be, de ezelőtt az Úr azért bizonyos dolgokra felkészítette az ő népét. És csak röviden emlékeztetésül szeretném mondani, hogy amikor már átjöttek a Jordánon, és úgymond emberileg minden készen volt, és úgymond lehetett indulni, minden meg volt szervezve, akkor Isten megállította az ő népét, és három dolgot tett velük. Az egyik a szövetség kötés, illetve a szövetség kötésnek a megerősítése, ugye ami ott a körülmetélkedésben mutatkozott meg, de beszéltünk arról, hogy igen, hogyha valami komoly dolog előtt állsz, akkor nagyon jó dolog úgy neki kezdeni annak, hogy nem pusztán, hogyha emberileg már minden kész, akkor belelépünk, hanem úgy kezdeni ezt a dolgot, hogy megállunk és lelkileg, lélekben felkészülünk erre. Tehát az Úr az ő népét a szövetség kötésbe belevitte és megerősítette. Emlékeztek talán, hogy beszéltünk róla, hogy emberileg ez nem is volt akkor ott olyan egyszerű, hiszen a körülmetélés miatt elég hosszú időre úgymond alkalmatlanná vált a harcra a nép. És mégis Isten ezt fontosnak tartotta, ez egy komoly hitpróba lehetett, hogy megerősítették a szövetséget. És kifejezte azt, hogy ők az Úrhoz tartoznak. Tehát a másik dolog, amit tett, hogy megünnepelték a Páskát, visszaemlékeztek mindarra, amit Isten tett értük. Úgy is mondhatnám most a mi életünkben, hogy emlékeztek Istennek a szeretetére. Mint ahogy mi is emlékezünk minden hónapban, és mindig, amikor az úrvacsorát vesszük, arra a hatalmas szeretetre, amit Isten adott felénk Krisztusban. És volt még egy érdekes dolog, amit tett Isten. Egyszer csak azt mondta, hogy vége van a mannának, annak az ellátásnak, ami úgymond mondhatnánk, hogy egy gyermeki kort is adhat, hogy tulajdonképpen nem sok mindent kell tenni, mindig jön az étel, és van mit enni, félre rakni se lehet belőle. Ennek vége lett, és megkóstoltatta Isten az ő népét azzal az étellel, ami majd az ígéret földjén lesz, amiből szakíthattak és ehettek. Mondhatnánk azt, hogy az önálló és az az életnek a kezdete, amikor valaki felnőtté válik, és bemegy Isten ígéretébe, és már felelős életet él. Amikor gondolkoztam ezen, úgy a héten, és az ifjúsági alkalomra készültem, és úgy ott az volt a téma, hogy hogyan tudunk fölkészülni az életnek a nehézségeire. Ez ugye pont a tinédzser korban, meg a fiatal korban egy nagyon fontos kérdés, amikor átmegyünk abból a helyzetből, hogy a szüleink gondot viselnek ránk, egyszer csak ott találjuk magunkat az életbe, és lesznek nehézségek, hogy hogyan tudunk fölkészülni. Főleg, hogyha most nézzük a világpolitikát, mondjuk például Ukrajnát, akkor látjuk, hogy mennyire törékeny ez a dolog. És azok, akik hát azért már bőven 90 előtt születtek, azok azt is tudjuk, hogy átéltük azt, hogy például 86-ban még senki nem gondolta volna, hogy 89-ben már egy szabad választások lesznek. De akik meg még régebben éltek, azok is átélték azt, hogy mondjuk a második világháború előtti időszaknak hogyan lett vége, és aztán a világháború után, amikor úgy tűnt, hogy minden megkönnyebbül, hogyan lett hirtelen a kommunizmus, hogy milyen gyorsan történnek a dolgok, és hogyan tudjuk fölkészíteni a mi gyermekeinket arra, hogy mi lesz is. Mondhatjuk azt a gyermekeinknek, hogy most már itt a 21. század, a békének a korszaka, most már itt a jó élet van Európában, hála Istennek már háborúknak vége, és tulajdonképpen itt békében élhettek, amíg meg nem haltok. Mondhatjuk ezt a gyermekeinknek? Nem nagyon, ugye? Pedig szeretnénk, igaz? Azért, ha belegondolunk, hogy mi várhat a gyermekeinkre, akkor azért ott van, mint szülőben mindenképpen az a normális és természetes dolog, hogy annyira szeretném, hogyha egy igazán boldog és békés élete lehetne. És nem mondhatjuk. Nem mondhatjuk, mert nem szabad elhinnünk, hogy semmi nem történhet már velünk, és ahogy Abika is mondta a bizonyságtételében, meg a készülésében, hogy igen, nehéz idők is jöhetnek. És lehet, hogy jönni is fognak. És akkor ott van a kérdés, hogy hogyan tudunk erre felkészülni. Mondhatjuk a gyermekeinknek, hogy Isten a gondviselő, és ő majd mindenről gondot visel, semmi dolgod nem lesz, csak átadod az életedet a Krisztusnak, és onnantól kezdve minden, mint kés a vajban fog menni. Nem mondhatjuk. Nem mondhatjuk ezt. És akkor talán azt kéne tennünk, hogy valamiféle depressziós dologba vigyük bele a gyerekeinket, hogy hú, nagyon kell félni, és próbálj meg valahogy úgy ellavírozni az életbe, hogy sok nehézség lesz, de majd azért csak túléled valahogy. Hát ezt nem szeretnénk mondani nekik, hanem azt szeretnénk, mert az van a szívünkben, hogy aki Istennel jár, az győztes lesz. Az előre fog haladni. És amikor ezen gondolkoztam, eszembe jutott az az ige, amit Pál Timóteusnak írt, a 2 Timóteus 1.7, ugye nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. És amikor gondolkoztam ezen, úgy ott volt velem, hogy szinte ugyanazok a dolgok ezek, mint amit Isten is, amikor az ő népét felkészítette, adott. Az erő az, ami az Istentől tud egyedül jönni. Ha te Istenhez csatlakozol, ha te szövetséget kötsz a világ legerősebb hatalmával, akkor biztos a helyzeted, nem? Végül is nézzük csak majd most Ukrajnát. Ő melyik, úgymond, katonai tömörüléshez tartozik? Ukrajna. Egyikhez sem, ugye? Történt egy kis probléma, hát már az orosz hadsereg már ott is tartózkodik, már ott vannak bent. Szerintetek, hogyha mondjuk Magyarországra jött volna be az orosz hadsereg, mi lett volna? Ugyanígy azt mondta volna a NATO, hogy hát nem nagyon tudunk mit csinálni, hát két kis gazdasági megszorítás, aztán majd csak lesz valami. Nem valószínű. Bár nem tudjuk, hogy mi lett volna, és talán jobb is, hogy nem így történt, de én azt gondolom, hogyha a NATO területére megy be, akkor ott azért komoly konfrontáció van. De fordítva is igaz, mert azért az ukrajnai helyzetet nézzük, azért nem fehér és fekete a dolog. Tehát nem csak arról szó, hogy itt a ukrán oldalon minden csodálatos, hanem amikor azért a híreket látjuk, azért tudjuk, hogy ott élnek orosz emberek is, és ők nem az ördögtől valók, és nagyon komoly konfliktus van. De csak azt akarom mondani, hogy ha te egy erős hatalomhoz tartozol, akkor tudhatod, ha téged megtámadnak, akkor azt az erős hatalmat támadják meg. Na hát ezért fontos a szövetségkötés, mert az igazi erő, az, ami mindennél nagyobb, ami mindennél erősebb, az Istennél van. És ha te oda kötöd az életedet az Istenhez, akkor az legnagyobb hatalomhoz kötötted az életedet. Ha téged megtámadnak, Isten mit fog csinálni? Gondolkozik, hogy na hát ezt elvesztettük. Vagy egy kis gazdasági megszorítással igyekszik rávenni az ellenfelet. Hát nem hiszem. Éppen a Gergő talált az interneten egy nagyon vicces dolgot. Valami így volt megfogalmazva, hogy 86-ban a Szovjetunió volt olyan bátor, és megvert bennünket az világbajnokságon 6-0. Hát egy-két év múlva már föl is bomlott a Szovjetunió, úgyhogy rosszul járt. Aztán Szerbia kicsit később 7-1-re megalázott minket. Vagyis hát nem Szerbia, Jugoszlávia. Mi történt? Felbomlott a Jugoszlávia. Hát most, ugye a hollandok 8-1-re megaláztak minket, hát nem tudom, mi lesz velük, ugye. Úgyhogy ha valaki egy nagy hatalom oldalán áll, akkor vigyáznia kell. Na most mi persze nem vagyunk ilyen nagy hatalom, és ez csak egy tréfa, de gondolj bele, hogyha Istenhez kötöd a te életedet, akkor a legnagyobb felkészülés az egészre ez lehet. És ezért is van az, hogy ez a gyerektábor, ez nagyon jó lesz, és nagyon izgalmas lesz. Mert ott erről lesz szó, hogy hogyan tudod Istenhez kötni az élet, hogyan tudsz szövetségre lépni az Istennel. Aztán azt is mondja az ige, hogy nem a félelemnek lelkét adta, ugye, hanem az erőnek és a szeretetnek. Mit is jelent a szeretet? Ugye azt mondja az Isten igéje, hogy a szeretet az az, hogy Isten az ő fiát értünk feláldozta. A szeretet az ilyen. És hogy azon gondolkoztam, hogy hogyan tudom én fölkészíteni az én gyermekeimet az életre, akkor eszembe jutott a Corrie ten Boom-nak a Menedék című előadása, amikor hihetetlen szenvedésekben ott volt az a két nő, és Corrie ten Boom-nak a nővére pedig a szeretetnek az erejével tudott életben maradni. És ez vitte át őt a nehézségeken, és a húgát is. Hogy amikor fel akarjuk készíteni a gyermekeinket, de magunkat is az életre, akkor a másik dolog, amellett, hogy csatlakozok az Istenhez, az Isten szeretetével való feltöltekezés, és tudni azt, hogy harcolni semmi más módon nem tudunk, csak az Isten szeretete által. És amikor néztem, hogy Isten hogyan készítette föl az ő népét, akkor azt látjuk, hogy a Páskában emlékeztette mindarra, amit Isten vitt véghez. Az Istennek a védelmére, a szeretetére. És aztán ott van a harmadik, hogy nem a félelemnek a lelkét, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. És itt tudnunk kell, hogy itt nem arról van szó, hogy nem részegeskedni fogunk. Nem ilyen értelemben van itt a józanság, hogy aki nem részeg, akkor az már rendben van, mint ahogy épp valamikor hallottam egyszer egy falun, hogy azt mondták, hogy egy lányom, hogyha olyan férjet találsz, aki nem ver téged és nem részeg, akkor már nyert ügyed van. Hát nem erről van szó, mert ez nagyon kevés. Hanem arról van szó, ez azt jelenti, hogy józan gondolkodású ember lehetsz, akinek van egy célja, aki arra az célra törekszik, és nem úgymond elvakultan, nem úgy olyan módon, ami pusztán csak egy lelkesedés, hanem Istentől vett bölcsességgel. És amikor így gondolkoztam azon, hogy vége van a mannának, és jön az az élet, amikor maguknak kell majd megdolgozni az ételért, akkor azt láttam, hogy igen, amikor valaki felnőtté vál és bemegy az ígéretben, akkor utána lesz majd feladat, és ahhoz szükséges ez a fajta Istentől való józan gondolkodás. Tehát, hogyan is tudunk fölkészülni az életre? Ilyen módon, hogy szövetséget kötünk az Istennel, onnan jön az erő, hogy megtapasztaljuk Krisztus szeretetét, és ezt a szeretetet tudjuk mi is továbbadni, és úgymond józan gondolkodású módon éljük a mi életünket. És így készítette föl Isten is az ő népét. És akkor most, hogyha szeretnétek, akkor lapozzunk oda, akit szeretné követni, Józsué könyvéhez, és megyünk tovább a történetben. Ott fejeztük tehát be, hogy Isten fölkészítette az ő népét a küzdelemre, és akkor a Józsué könyvében az 5. rész 13. verstől fogom olvasni majd szép sorban, ahogy haladunk. Ez az Ószövetség 217. oldalán található. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében. Úgy el lehet gondolkozni, hogy Józsuénak a gondolataiban mi is járt. Hiszen tudta, hogy mi következik, hogy el kell foglalni Kánaánt. Azt is valószínű sejtette, hogy Jerikó lesz az első, hiszen Jerikót nem lehetett kihagyni. Az volt ott egy megerősített bástya, de még nem kapott semmilyen utasítást az úrtól, konkrétat, hogy most akkor hogyan. Ő egy harcban művelt ember volt, tehát biztos gondolkozott, hogy mit is tegyen, és ahogy így nézzük, Józsué talán kiment Isten elé és gondolkozott, ott volt Jerikóhoz közel, és mik is járattak az ő fejében. Egyrészt, hogyha mondjuk arra tekintett, hogy hogyan is néz ki ez a város, és milyen erős, akkor talán azért fölmerült benne, hogy lehet, hogy vissza kéne menni. Nem tudom, hogy fölmerült-e benne, és lehet, hogy úgy gondolunk Józsuéről, hogy biztos nem, de hogyha önmagunkra gondolunk és találkozunk egy ilyen nagy kihívással, nem tudom, hogy van-e közöttünk olyan, akiben nem volt még az a gondolat, hogy talán inkább visszafordulok. Csak nagyon érdekes, hogy nem tudott ő visszafordulni. Nem tudott visszafordulni, mert ott volt a Jordán. És a Jordánon hogy jöttek át? Hát úgy, hogy az Isten szétválasztotta. De hát Isten nem azért hozta őket át, hogy utána majd visszavigye. Tehát úgy mondhatjuk, hogy vissza nem tudott menni, le volt zárva az út. Az Úr kegyelmes volt, bár ilyenkor nem így érezzük, amikor szeretnénk visszamenni, de látjuk, hogy már nem lehet, akkor inkább egy kicsit kényszerűségnek érezzük, de az Úr kegyelmes volt, és lezárta, nincs vissza. Aztán gondolkozhatott esetleg Józsué, hogy hát túl erős ez a Jerikó. Kihagyjuk. Végül is, hát elsétálhatunk mellette, be volt szépen zárva, úgyis félnek tőlünk, majd később visszajövünk. Csak hogyha ezt tette volna, és tovább ment volna a harci néppel, valószínű Jerikó lemészárolta volna az összes asszonyt és gyermeket, akik Izraelhez tartoztak. Ez sem lehetett. Nem lehetett kihagyni. És ott állt Józsué, és ott volt az Isten szín előtt, és gondolkozott, hogy hogyan, és mi módon. És amikor ezen gondolkozunk, akkor szeretném ezt megerősíteni bennetek, hogy ha már az Úrral szövetséget kötöttél, akkor már nem tudsz visszamenni. Ezt több helyen megfogalmazta már a Biblia, hogy ha valaki onnan visszamegy, rosszabb helyzetbe kerül, mint hogyha meg se tért volna. Nem tudsz visszamenni. És hogyha valamit be az Úr téged bevitt, és te igent mondtál, nincs vissza. Nem jó. Nem jó az az ötlet, hogy visszafordulsz. Sokszor az ördög megpróbálja ezt nekünk elmondani, hogy talán visszafordulok. Éppen most Annára néztem, nem tudom, milyen neki az iskola, de lehet, hogy megfordult a gondolatába, hogy lehet, hogy inkább mégsem akarok főiskolát végezni, nem tudom. De nem, hogyha valamibe belevitt az Úr téged, és az tőle van, akkor nem lehet visszafordulni. Nem jó megoldás. A másik, hogy kihagyod, ez lelki értelemben talán sokszor teszünk ilyet. Hogy az Úr mutat nekünk valamit, hogy na ezt el kéne foglalni, ezt le kéne győzni az életedben, mert ez nem lesz jó, ez ahhoz, hogy az ígéret földjét, azt az ígéretet, amit kaptál, elfoglald, ahhoz ezt le kell győzni, ezt ki kell írtani, és te azt mondod, hogy ez túl nehéz majd, esetleg amikor már érettebb hívő leszek, mert majd később majd rendbe rakom, és ott hagyod. Mi fog történni azzal? Folyamatos küzdelem és folyamatos kárt fog okozni az életedbe. Egyébként erről szól a Szabadság Krisztusban tanfolyam is, hogy ilyen dolgokat ne hagyjunk, és ezeket a dolgokat, ezeket úgymond írtsuk ki az életünkből. Tehát ott volt Józsué, és amikor ezt a címet adtam ennek a pontnak, hogy az Úr vezet, akkor tudnunk kell, hogy az Úr úgy vezet, hogy se vissza, se kihagyni, hanem azt kell csinálni, amit ő mond. Az következik, és lezárja a lehetőségeket. És ha te mégis kihagyod, akkor abból biztosan kár lesz az életedben. Olvassuk tovább a 14.-15. verset. Ugye Józsué odamente ez a karddal a kezében álló férfihoz, és azt kérdezte tőle, hogy közénk tartozol, vagy az ellenségeinkhez. Az pedig így felelt. Nem, hanem az Úr seregének a vezére vagyok, most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki. Mit akar mondani szolgájának az én uram? Az Úr seregének a vezére ezt felelte Józsuénak, old le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Amiről szeretnék beszélni itt ennek kapcsán, az az Úrnak a jelenléte. Hogy mikor van az Úrnak a jelenléte? Mit is tett itt Józsué? Egészen biztosan kereste az Urat. Kereste az Urat. Az Úrnak a megoldását. Ott állt, és talán emberileg megoldhatatlannak érezte a feladatot, de kereste az Istent. Tudnod kell, hogy ha te az Úr jelenlétére vágysz, és egy jó megoldást akarsz, akkor keresned kell az Istent. De nem csak úgy tessék-lássék módon, hogy időnként majd imádkozom, és majd hátha mond valamit az Úr, hanem folyamatosan, teljes szívedből keresned kell az Urat. Akkor az Úr jelenléte biztosan nem fog téged elkerülni. Ahogy a zsidókhoz írt levélben is olvasok egy picit korábban a 11. részben, hogy akik Istent keresik, azokat azoknak van hitük, azokat szereti az Isten, azokat kedveli az Isten. Ott van az Isten mellettük. Az egyik tehát, amit tett Józsué, hogy biztosan kereste az Urat. A másik, amit tett Józsué, hogy engedelmeskedett az Istennek. Engedelmeskedett az Istennek, mindenben engedelmeskedett az Istennek, és majd látni fogjuk, hogy itt is, amikor Isten elmondta neki a stratégiát, azonnal engedelmeskedett az Istennek. Azzal a szándékkal volt ott Józsué, hogy engedelmeskedik. Nem csak úgy, hogy a múltban engedelmeskedett, hanem úgy is ment oda az Istenhez. Hiszen az Istenhez nem megyünk úgy oda, hogy megkérdezzük a véleményét, és aztán azt mondjuk, hogy majd akkor gondolkozunk rajta, hogy esetleg mit építünk be az életünkbe, abból, amit az Úr mondott. Így nincs ott az Isten jelenléte. Akkor van ott az Isten jelenléte az életünkben, ha azzal a szándékkal megyünk oda, hogy Uram, bármit mondasz, azt megteszem. Az egy másik dolog, hogy nem biztos, hogy könnyen meg fogjuk tudni tenni, és még el is bukhatunk. De ha már a szándék sincs meg, akkor mire várunk? Akkor miért gondoljuk, hogy Isten egyáltalán szóba áll velünk? De Józsuénak ott volt a szándék az életében, és Isten látta, hogy engedelmes. Tehát, ha az Úr jelenlétébe vágysz, keresned kell őt, de azzal a szándékkal kell oda menned, hogy te engedelmeskedni fogsz. És azt mondta neki ez a férfi, és lehet ezen gondolkozni, de leginkább az valószínű, hogy ez maga Krisztus jött el, és ő harcolt ott, és ő volt, Isten volt maga, hiszen nézzétek utána a 6.2-ben azt mondja, hogy akkor ezt mondta az Úr Józsuénak. Tehát maga az Úr, arra beszélt ott Józsué, ugyanúgy, mint Ábrahám Mamrénál, vagy Jákob Penuélnál, vagy pedig Mózes a csipkebokornál, az Isten tisztelte meg őt azzal, hogy szólt neki, és azt mondta neki az Úr, hogy old le a sarudat, mert szent ez a hely, ahol állsz. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy van-e ott valami emlékmű, ahol ez volt. Szerintem nincsen, vagy én nem tudok róla. Mert ugye ez nem úgy szent volt az a hely, ahol utána elzarándokolhatunk, hogy itt van egy szent hely, és ha odaállunk, akkor a szent helyen állunk. Hanem úgy volt szent hely, hogy ott volt az Istennek a jelenléte, mert Józsué engedelmeskedett, mert Józsué kereste az Istent, és azért, mert ahhoz ő hódolata jeléül, leoldozta a saruját. És azt mondanám, hogy ha Isten jelenlétére vágyunk, akkor ezt is meg kell tennünk. Mindenki úgy, ahogy azt ő tudja. Azzal a szentséggel belépni az imaházba, azzal a szentséggel oda térdelni az Isten elé, amikor kéred őt, hogy a te hódolatodat kifejezed az Isten számára. Úgy látjuk, hogy Józsuénak teljesen egyértelmű volt, hogy az Úrral beszél. Amikor az Isten jelenlétébe kerülsz, akkor nehéz azt elmondani, hogy hogyan, mi módon, de biztosan tudni fogod, hogy most az Úr szólt neked. Nem tudom, hogy éltél-e már át ilyen dolgot, vagy ki élt át ilyen dolgot, de talán tudunk többen bizonyságot tenni erről, hogy igen, amikor az Úr szólt, azt megértettük. És akkor nem kell mindenféle egyéb dolog, hogy te mondod biztos, hanem amikor az Úr ott van az ő jelenlétével, akkor egyértelmű, hogy ő szólt nekünk. Józsué így került az Úr jelenlétébe. Tovább olvasva a 6. rész első versétől az 5. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy senki se be nem mehetett, senki. Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak, lásd, a kezedbe adom, vagy ha megnézitek az egyszerű fordításban, a Károliban úgy van, hogy a kezedbe adtam Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kosszarból készült kürtet a láda előtt, a 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásba törjön ki az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenesen előre. Hát ezt a stratégiát, mert ez egy stratégia, nem tudjuk másképp nevezni a mai szavainkkal, ezt ki mondta Józsuénak? Ki mondta ezt a stratégiát? Hát az Isten. Ez nagyon fontos azért, tehát hogy sokféle stratégiát ki tudunk dolgozni az életünkbe, de vannak emberi stratégiák, azok olyanok is. Lehetnek jobbak, lehetnek kevésbé jobbak, lehetnek nagyon rosszak, de ha te valamit az Úrtól megkaptál, hogy igen, ezt kell csinálni, megértettél, akkor nem szabad ott megállni, hogy igen, az Úr ezt mondta, és akkor na most jövök én, és majd akkor én megoldom, hanem ugyanúgy tovább kell mennünk, és el kell kérni a stratégiát is az Úrtól. Egyébként pontosan erről szól a Dunántúlon a stratégiai csoport, amikor összejövünk, és legutóbb is két napot voltunk együtt, akkor azért vagyunk ott, hogy együtt imádkozva, keresve az Urat, azt megértsük, hogy az Úr mit akar. Mert ott például a lélekmentésre is olyan csodálatos stratégiákat lehet kidolgozni, hogy azt hiszem, összejönnék itt most két napot, mindenkit megkérnék, hogy egy bizonyos dologra dolgozom ki stratégiát, ki tudnánk dolgozni. És még lehet, hogy nem is lennének azok olyan rosszak. De azt kell tennünk, amit az Úr mond. Mert az a stratégia fog működni. Emberileg az Úr stratégiája az milyen? Emberi nézőponttal. Laci azt mondja, hogy elég gyenge. Emberi nézőponttal, igen. Megoldhatatlan. Olyan is lehet, amikor éppen teljesen emberi logikával is, mert olyan is van, mit mondtál Tamás, bocsánat? Lehetetlennek tűnő, de nagyon sokszor van az, hogy megoldhatatlan, nagyon sokszor, hogy emberileg nézve érthetetlen. Egyébként talán itt a Bibliában olvasható isteni stratégiák közül az egyik legérthetetlenebbet és leglogikátlanabbat olvassuk. De ez nem kell, hogy minket elrettentsen, mert nem emberi dolgokról van szó. És az Isten jobban tudja. Itt ugye 7 napon keresztül, utána az utolsó napon pedig 7-szer kell, körülbelül 7-es szám ott van, az a tökéletességet, Istennek a jelenlétét mutatja. De hogy miért pont 7-szer, ezt mi logikával emberileg nem tudjuk megoldani. A trombitáknak a szerepe, és egyébként ennek az eredeti jelentése is örömünnepi trombita. Tehát egy olyan dologba hívja az Isten az ő népét, amit már ünnepelni kell. És amikor éppen mondtam itt, hogy úgy van fordítva, hogy a kezedbe adtam Jerikót, akkor mondhatjuk, hogy itt egy profétikus befejezett jövőidőben van ez. Tehát egy olyan dologval, ami még nem történt meg emberileg, de Istennél már megtörtént, de a jövőben van. És Isten erre hívja az ő népét. Erre hívja az ő népét, azt mondja, hogy a kezedbe adtam Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Az Úrnak a stratégiája nem emberi logikával érthető. Azért fogalmaztam így, hogy az nem azt jelenti, hogy emberi logikával sohasem, tehát semmi köze, mert nyugodtan lehet, hogy éppen olyan stratégia, ami emberi logikával is megérthető, de nem kell, hogy érthető legyen. Nem ez a lényege. Az Úrnak a stratégiájának az a lényege, hogy az Úrtól vesszük, és azt megértjük, hogy tőle van. És ott utána meg nincs értelme tovább gondolkozni, utána már csak arra, annak van értelme, hogy bátorságot és hitet vegyünk abba, hogy ebbe belelépjünk. És szeretném most újra felolvasni a Zsidó 11.30-at. Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hogyan történhetett ez a csoda? Mert azt mondja az ige, hogy leomlottak ezek a falak. Tudósok, még olyanok is, akik egyébként a Bibliában is, Bibliát is komolyan veszik, gondolkoztak ezen, hogy végülis mi módon omolhattak le ezek a falak. Például voltak, akik azt mondták, hogy földrengés lehetett, és a földrengés által omlottak le a falak. Hát végülis ez viszonylag elképzelhető, mert van akkor a földrengés, ami ezeket a falakat le tudja omlasztani. Aztán volt olyan is, hogy olyat is olvastam, hogy izraeli katonák, miközben ment ez a menetelés, közben alásták a falakat itt-ott, és aztán ezért omlottak le a falak. Ilyet is valaki kitalált. Aztán olyan is volt, hogy a kürt és az ordítás következtében levő rezonanciától omlottak le a falak. És még olyat is hallottam, hogy ahogy a katonák meneteltek, ugye a modern korban látunk, van egy ilyen híd, azt biztos ismeritek, amikor mennek a katonák a hídon, és aztán a hídnak az amplitúdójával megfelelő módon menetelnek, és a végén tényleg már így volt a híd, és leszakadt, hogy itt is valami ilyesmi történt. Szerintetek hogyan omlottak le ezek a falak? Hitáltal. Azt mondja Isten igéje, hogy hitáltal. Lehet, hogy volt földrengés is, nem tudjuk, de az biztos, hogy nem azért omlottak le, mert hogy éppen volt egy földrengés, hanem hitáltal. Azt mondja Isten igéje, hogy ezek a falak hitáltal omlottak le. És hogyha most picit visszagondolunk az elejére, amikor arról a szabadságról beszéltünk, és azon gondolkoztunk, hogy esetleg vissza, vagy esetleg kihagyni, akkor tudnunk kell, hogy az a dolog, amit kér az Isten, az csak hitáltal tud megvalósulni az életedbe. És csak hitáltal tud leomolni egy olyan fal, ami akadályoz, de és csak hitáltal tudsz bármit is véghez vinni. Akik a Szabadság Krisztusban tanfolyamra jártok, éppen nemrég olvastátok talán ezt, a hittel kapcsolatban, hogy hogyan is kell gondolkoznunk a hitről, de talán nem mindenki olvasta, ezért egy rövid részletet elhoztam innen. Egy kicsit ez a Szabadság Krisztusban tanfolyamnak egy kis reklámja is lehet, hogy ilyeneket is szoktunk ott olvasni. Idézet Adrian Pless egy kegyes kétbalkezes naplója című könyvéből. Január 6-a hétfő, egy napló. Sikerült egy remek könyvet szereznem a hitről, írja. A címe: Az ég szerelmére még mindig a földön járunk. Kihívó cím. Az egész könyv arról szól, hogy a keresztények hegyeket mozdíthatnának meg a hitükkel, ha tényleg Istenre hagyatkoznának. Nagyon lelkesítő. Megvártam, amíg egyedül maradok, majd gyakorolni kezdtem egy gémkapocssal. Leraktam az asztalomra, erősen koncentráltam, és megpróbáltam megmozdítani. Semmi. Megkíséreltem fennhangon parancsolni neki. Január 7-e kedd. Éjszaka újra próbálkoztam a gémkapocssal. Hittel parancsoltam neki, de meg sem moccant. Istenem, mondtam, bármit hajlandó vagyok feladni érted, ha csak egy fél centit arrébb menne. Semmi. Komolyan aggódni kezdtem. Ha egy mustármagnyi hit is elég ahhoz, hogy hegyeket mozdítsunk meg, mi lesz velem, aki még egy gémkapcsot sem tud arrébb imádkozni? Január 11-e szombat. Ma korán felkeltem, hogy még egyszer utoljára megpróbálkozom azzal az istenverte gémkapocssal. A végén már suttogva káromkodtam, miközben megpróbáltam senkit sem felkelteni, föladtam. Indultam volna vissza, de az ajtóban összetalálkoztam ennel a feleségemmel és Gerarddal, a fiammal, akik aggódó pillantásokat vetettek rám. Drágám, kérdezte a feleségem, miért mondod annak a gémkapocsnak, hogy azonnal kiegyenesíted, ha nem hajlandó arrébb menni? Kérdezte Ann. No, hát idáig ez a történet a hitről. Egy nagyon jó történet arra, hogy ugye mit is jelent a hitnek a cselekedete. Nem azt, hogy mi kitalálunk valamit, és akkor azt hittel úgymond megvalósítjuk, mert akkor még egy gémkapot se fog valóban arrébb menni. Hanem a hitnek a cselekedete az, amikor Istennek az ígéretét és parancsát úgymond hittel meglépjük. Ezt jelenti hinni. És hogyha te neked van hited, és itt nem az a kérdés, hogy mekkora hited van, ha neked van hited, akkor erre tudod használni. Erre tudod használni, hogy Isten mondott neked valamit, és azt mondod, hogy bár ott van, megértetted, hogy talán egy kicsit tartasz, vagy félsz is tőle, és ott van ez a lehetőség, ez a kísértés, hogy visszamenjél, vagy ott van az a kísértés, hogy kihagyjad ezt a feladatot, és menjél tovább úgy az életedbe, és hány keresztény ember éli úgy az életét, hogy sok feladatot kihagyott. És végülis, ha már egyet kihagyott, és még mindig keresztény tudott maradni, akkor még egyet is ki lehet hagyni. Időnként egy-egy feladatot meg is lehet oldani, és így éljük az életünket. De a hit azt jelenti, hogy azt, amit az Isten kér, és amit mond, azt megteszem, meglépem. És itt Isten igéje azt mondja, hogy ezek a falak hit által omlottak le. Hit által omlottak le. És ezért adtam ezt a címet ennek a pontnak, hogy az Úr bevonja népét. Az Úr meg tudta volna úgy is ezt oldani, hogy leomlasztja azokat a falakat egyszerűen. De mégis Isten az ő népét bevonta ebbe a küzdelembe. És benneteket is, és minket is, személyesen mindennyiunkat be akar vonni az ő munkájába, de hitáltal történhet csak bármi. Hitáltal szabadulhatsz meg lelki nyomorúságaitól, hitáltal tudod megoldani a kapcsolati problémáidat, hitáltal tudsz engedelmeskedni Istennek, és hitáltal tudsz megtenni olyan dolgokat, amit az Úr akar elvégezni ebben a világban, de téged akar bevonni. A 6. verstől olvasom tovább a történetet. Józsué, Nun fia, tehát hívatta a papokat, és így szólt hozzájuk. Vegyétek föl a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 kosszarból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta, vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. És úgy történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek. A 7 pap, aki a 7 kosszarból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult, és fújta a kürtöket. Az Úr szövetség ládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek ezt parancsolta Józsué. Nekiálltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban. Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost, azután visszatértek a táborba, és a táborba töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué. A papok pedig fölvették az Úr ládáját, a 7 pap, aki a 7 kosszarból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket, a második napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba, és így cselekedtek 6 napon át. Körülbelül olyan 30 perc alatt lehetett körül menni Jerikón, és körbe-körbe ugye minden nap mentek Isten népe. Nem tudjuk, hogy Józsué hogyan avatta be őket, de könnyen lehet, hogy minden napra csak elmondta, hogy ma ezt fogjuk tenni. És Józsué számára is, meg a nép számára is azért micsoda próba lehetett ez. Nem tudjuk, hogy miket kiabáltak esetleg onnan föntről, hogy röhögtek rajtuk, vagy gúnyolták őket, vagy teljes félelemben, csöndben voltak, és meg voltak rettenve, de azért újra és újra ezt megtenni, és úgymond kiszolgáltatni magunkat annak, hogy ők meg lelövöldözzenek minket, ha éppen ahhoz van kedvük, vagy akár kitörjenek, és úgymond lerohanjanak bennünket, amikor felkészületlenek vagyunk, azért ez nem volt egyszerű. És Istennek a nagy emberei buktak már el hasonló dolgokban. Például Ábrahám, amikor Isten megígérte neki a fiát, és aztán más úton, módon tett szert egy fiúra. Vagy még sokakat sorolhatnánk. Hogy milyen próba lehetett. És úgy néz ki, hogy Isten, aki velünk akar harcolni, ő úgy akar velünk harcolni, hogy bevon bennünket ebbe a küzdelembe, és a hitünknek folyamatosan ott kell lenni. Úgy mondhatnám, hogy a hit az az Istenbe vetett bizalom, az Isten ígéretébe vetett bizalom, amikor az Isten megígért valamit, és valami szerint kell nekünk szabályosan küzdenünk, és az szerint küzdünk, ha ezt tesszük, az a hitünknek a megnyilvánulása. Másik, ami kell a hitünkhöz, az a kitartás. A kitartás, hogy végigcsináljuk. És lehet, hogy azt mondta volna a nép, hogy már ötször körbe mentünk, most már akkor fújjuk meg azokat a kürtöket, most már ne húzzuk már tovább az időt. Nem tudom, hogy ismerőse valakinek ilyen az életünkben, amikor valamit elhatároztunk, és egyszer csak azt mondtuk, hogy hát most már elég, most már elfáradtam ebben, most már akkor csináljuk meg. De Istennek a stratégiája nem erről szólt, hanem ő arra hívta az ő népét, hogy ezt végigcsinálja. 15. verstől olvasom. Történt pedig a 7. napon, hogy hajnal hasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué népnek. Kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az Úré az mindenestől. Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz különben, rátok száll az átok. El ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstöt és aranyat, meg réz és vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket, és amikor meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásba tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Kard élre hánytak, kiirtottak mindent, ami a városban volt, férfit és nőt, ifjat és öreget, ökröt, lyukot és szamarat. Hát elég kemény az a történet, és fölmerül újra és újra azokban, akik ezt olvassák, hogy ez miért kellett, hogy így legyen. Tudunk el, hogy ez a nép, ez rendkívül mély bűnökben volt Isten előtt, paráznaságban, külön mindenféle undorító dologban, és úgy néz ki, hogy Istennél itt telt be a pohár. Az, hogy ez így kellett, és miért így kellett tenni, azt Isten tudja. De tudnunk kell, hogy igen, amikor valaki végképp elkanyarodik az Istentől, akkor lehet, hogy ez lesz a vége. A világtörténelemben sok ilyen dolgot láttunk. Istennek az ítélete volt ezen a városon. Másrészt, ha Izrael bemegy és meghagy ebből valamit, akkor tudjuk azt, hogy az idegen Istenek imádata, a paráznaság és a gyilkosság, stb. Sok-sok dolog, hogyha ez a nép, aki már teljesen megromlott volt, belevegyül az Istennek a népébe, akkor hatással lesz rá. És ezért mondja azt Isten, hogy ezt teljesen ki kell írtani. És hogyha lelki értelemben vesszük, akkor ugyanezt kell tennünk a mi életünkben minden olyan dologgal, ami az Isten törvényével ellentétes. Teljesen száműzni kell az életünkből. Nagyon jó a Szabadság Krisztusban tanfolyam, és azt gondolom, hogy akármilyen élethelyzetben vagy, úgy is kezdődik, hogyha éppen most tértél meg, akkor különlegesen jó neked. Hogyha már régebb óta hívő vagy, akkor különlegesen jó neked, és hogyha éppen meg vagy rekedve a hívő életedbe, akkor különlegesen jó neked, és hogyha éppen szárnyalsz, akkor is nagyon jó neked, mert jó újra és újra a Krisztus szabadítását felfrissíteni, és rendet rakni az életünkbe. És hogyha azon gondolkozunk, hogy hogyan tudunk fölkészülni a küzdelemre, mert itt még Izraelnek utána sok-sok dolog volt, amit el kellett foglalnia, akkor úgy, hogy engedelmeskedünk az Istennek, és mindazt, ami nem odavaló az életünkben, azt kivesszük. Az Úr velünk harcol, de az Úrral való harchoz bizalom kell, és kitartás kell, hogy ezt végig vigyük. Egyetlen egy igeverset szeretnék még felolvasni. Itt most Ráhábnak a történetét kihagyom, és a 27. verset olvasom. Az Úr Józsuéval volt, és elterjedt a híre az egész országban. Amikor ezt olvastam, akkor eszembe jutott az evangelizáció, eszembe jutott a gyerekek felé való szolgálat, vagy az a szolgálat, amit mi is tehetünk. És úgy azon gondolkoztam, hogy micsoda evangelizáció volt ez, hogy az Úr a Józsuéval volt. Rögtön azt olvassuk, hogy elterjedt a híre az egész országban. Gondoljatok csak el, hogyha elterjed a híre annak, hogy veled van az Úr, akkor ez micsoda nagy dolog, és hogy mennyire megkönnyíti azt, hogy emberek megtérhessenek és kérdezzenek. És akkor nem nyögvenyelősen kell mondani, hogy valami módon, hogy hogyan mondhatnám el az evangéliumot, hanem kérdeznek, és megkérdezik, hogy veled miért van ez? Emlékszem, hogy van egy ismerősöm, akinek volt egy hívő munkatársa, és ő például, ő nem volt hívő abszolút, és ő úgy gondolkozott, hogy ő amikor valami utazásra kell menni, akkor mindig azzal a hívő emberrel akart menni, mert hogy ő rá biztos, hogy vigyáz az Isten. Egy jó gondolat, nem? Nem volt hívő, most már egyébként megtért. Nagyon érdekes, megtért. De nem volt hívő, de ott volt benne, látta, hogy ezzel az emberrel ott van az Úr. Ez az igazi evangelizáció. Tehát ha vágyunk arra, hogy Isten tudjuk hirdetni, akkor ezt kell tennünk, hogy velünk legyen az Úr. De hogyan van velünk az Úr? Hát nézzétek meg, amit itt láttok, hogy az Úr felkészít. Az Úr vezet minket. Az Úr jelenlétében vagyunk. Ő a stratégiát megosztja. Bevon bennünket a küzdelembe, és velünk harcol. És ha ezeket tesszük, akkor velünk van az Úr, és ez látszani fog. Ezt mindenki látni fogja. És akkor tudunk erővel hirdetni Istennek az igét. Az nem azt jelenti még, hogy mindenki megtér, de azt viszont igen jelenti, hogy tudjuk mondani Istennek az üzenetét. Amikor ezt így végig készítettem az ige alapján, akkor picit így elgondolkoztam az imaházunkon, és úgy azt láttam, hogy hát az imaházon is pontosan ugyanígy mentünk végig. Nézzétek meg! Ott van, az Úr felkészít. Emlékeztek arra az üzenetre, amit amikor kerestük az Istent az imaházzal kapcsolatban, akkor mi volt az, amit ígértünk az Istennek? Volt egy Jézusnak egy példázata, amire azt mondtuk, hogy igen, ezt mi szeretnénk. Laci emlékszik rajta, látom, de lehet, hogy sokan mások is emlékeztek, elmondom, hogy ugye van az egyik példázat, amikor a mennyek országáról úgy beszél Krisztus, hogy majd fává növekszik, és ugye a madarak majd otthont lelnek, hogy igen, ez az, amikor azt mondtuk, hogy ezt szeretnénk, hogy ebben a városban Isten országa növekedjen, és hogy ez az imaház is, de legfőképpen a húsvér templom, az egy ilyen hely legyen, ahol az emberek megtalálják az ő biztonságukat, az Istenhez való, Istenhez tudnak járulni. De volt ott egy másik példázat, a kovász, ami ugye megváltoztatja a mi életünket, és azt magunkra értelmeztük, hogy azt fogadtuk az Istennek, hogy Istenem, elfogadjuk a te vezetésedet, de tudjuk, hogy ehhez nekünk is föl kell készülnünk, meg kell tisztulnunk, és úgymond hagynunk kell, hogy Isten országa kibontakozzon az életünkbe. Az Úr felkészít. Aztán az Úr vezet. Ne fordulj vissza, ne hagyd ki. Ugye kijöttünk a képtárból, oda már vissza nem tudtunk menni. És ott voltunk, hogy kerestük a különböző megoldásokat, és hát a vezetők biztos emlékeznek, hogy jó pár dolgot megnéztünk, és rettenetesebbnél rettenetesebb dolgokat találtunk. Úgy voltunk ott, hogy a legjobb indulattal próbáltuk elképzelni, hogy hogyan fogunk itt Isten tisztelt tartani, nem ment. És Isten vezetett bennünket egy lehetetlen felé. Egy lehetetlen felé, amit többen megfogalmaztunk, hogy ez nem lehetséges. Az Úr jelenléte. Hol van az Úr, ahol keressük őt, ahol engedelmeskedünk, ahol leveszik a mi sarunkat. Emlékeztek, hogy milyen hosszan, hány tanácskozáson, és mennyit imádkoztunk, és kerestük, és néha küzdelmeken árán, hogy nem valaki azt mondta, hogy igen, valaki nem, és kerestük az Urat. És az Úr jelenlétét tapasztaltuk. Aztán az Úr stratégiája, hogy hogyan, és hogy hogyan kell megvenni egy imaházat, el tudom mondani, meghívnak valahova, hogy hogyan kell imaház, elmondom, hogy hát úgy kell imaházat kapni, hogy először ki kell rugatni magunkat egy helyről, hogy utána keressünk már valamit, utána pedig várni kell, hogy majd az Úr egy jó sok pénzt le fog tenni az asztalra, és utána el kell kötelezni magunkat, hogy még jó sok pénzt majd mi is kifizetünk. Szerintetek erre kapnának a gyülekezetek, hogy így lehet imaházat vásárolni? Nem. Hát nem is lehet így, mert emberileg ez rettenetes, de az Istennek így tetszett. Az Úr stratégiája. Az Úr bevonja népét, hitáltal omlottak le Jerikónak a falai. Egy kérdés, hogyha nem hittünk volna benne, ha nem álltunk volna teljes hittel oda az Isten elé, akkor mi lett volna? Az Úr akkor is mindent kirendel? Nem tudjuk, de nem valószínű. Kellett a hitünk. Hitáltal működnek a dolgok. Az Úr velünk harcol. Bizalom kell és kitartás. Hát ebben még benne vagyunk, mert még tulajdonképpen, ahogy itt Józsuénak is kijelentette az Isten, hogy ugye nektek adtam, nekünk is kijelentette, de még nem mentünk körbe hétszer, még ki kell fizetnünk, még 8 millió forintot ki kell fizetnünk, és kitartás kell, és nem szabad elveszíteni a hitünket, és nem szabad azt mondanunk, hogy na, akkor inkább mégse, vagy valami módon kihagyjuk ezt a dolgot, hanem együtt harcolunk az Úrral. De az Úr az, aki velünk harcol. Ő az, aki velünk van. És itt van a végén az, hogy az Úr Józsuéval volt, és elterjedt a híre az egész országba, ezt is tapasztaljuk, hogy elterjedt a híre, hogy nekünk van itt egy imaházunk, amit az Istentől kaptunk, az egész városban. De szeretném mondani nektek, hogy ez a múlt, vagy egy picit még a jelen. De Isten, hogyha akar bennünket az evangelizációba tovább vinni, akkor valószínű, hogy hasonló módon, nem ugyanezzel a stratégiával, nem ugyanezekkel a félelmekkel, keresésekkel, de hasonló dolgon fog vinni bennünket. És amikor keresjük akár a lakótelepel kapcsolatban, hogy mi az Úr akarata, akár az egész életünkkel kapcsolatban, akkor tudnunk kell, hogy nem szabad átugranunk a lépéseket. És amikor személyes életedre gondolsz, mert ez a személyes életedről is szól, akkor kérlek, hogy nézd végig ezeket a dolgokat, hogy te most miben vagy? Te most hol vagy? Éppen felkészít az Úr, vagy éppen ott tartasz, hogy se merre nem tudsz menni, se vissza nem tudsz fordulni, de ki szeretnéd hagyni, ami következik? Vagy éppen most az Úr jelenlétébe szeretnél lenni, mert nem tudod, hogy mit évő legyél, vagy éppen nem tudod már, hogy mit kérted, nem tudod a stratégiát, és így tovább. Gondolkozz el, és azért irattak meg mindezek, ami számunkra, hogy tanuljunk belőle. És hogy higgyük el, hogy hit által, hogyha le tudtak omlani Jerikónak a falai, ami azért nem semmi, akkor a te problémáid is le tudnak omlani, és ami gyülekezetünk életében is, ha vannak akadályozók, vagy vannak kihívások, azok tudnak működni. Én most kérlek benneteket, hogy ketten-hárman imádkozzunk. Imádkozzunk személyesen is, egy picit gondolkozzunk, talán meg is oszthatjuk egy pici beszélgetésbe, hogy személyesen hol vagyok éppen most. Mi az, ami éppen megszólított, és utána imádkozzunk egymásért, és arra is kérlek benneteket, hogy imádkozzunk az imaházért is, adjunk hálát és a kitartásért, és imádkozzunk a gyülekezetünknek a további életért is. Ketten-hárman forduljunk most így össze, és a végén majd én fogom lezárni egy imádsággal.
Thank you.